95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vízügyek területén áthelyeződik a hangsúly a vízkészletekkel való gazdálkodásra, a kárelhárításról és megelőzésről. Utóbbiban jelentős eredményt ért el az ágazat, amely 450 milliárd forintot fordított az elmúlt években a védművek megerősítésére. Hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium vízközmű ágazatért és vízgazdálkodásért felelős államtitkára a Fejér vármegyei Adonyban. A Dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással című projekt sajtónyilvános nyitó rendezvényén V. Németh Zsolt kijelentette. A beruházás jól szemlélteti a hangsúlyváltást. Elmondta, hogy idén mintegy 200 milliárd forintot fordít az ország a vízközmű ágazatra. Ezen belül mintegy 100 milliárdot rekonstrukcióra, mint amilyen a Duna mentén is megvalósul. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, az év 31. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja stagnál. Hozzátették, a települések mérési idősorai változatos tendenciát mutatnak, stagnálás figyelhető meg 11 helyszínen, emelkedés Miskolcon, Szegeden és Szekszárdon látható, még csökkenés 8 helyen, Békéscsabán Budapest központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Szombathelyen és Tatabányán tapasztaltak. Elindult a negyedik nagy Ipoly takarítás. Az Ipoly 175 kilométeres partszakaszán és a vízben szedik össze civil szervezetek a folyóba került hulladékot, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Ipoly Damásdon. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, elmondta. A KDNP már a negyedik évben hirdeti meg a nagy Ipoly takarítást, amely egyben környezetvédelmi és teremtésvédelmi akció is. Hozzátette, hogy a Dunaipoly Sportegyesület és a Pro Civitatei Egyesület szervezésében hazai és felvidéki civil szervezetek összefogásával tisztítják meg a hulladéktól az Ipoly folyót és partját. A magyarországi kertészetek benne az alma és körte termesztők nemzetközi elismerését jelzi, hogy az Alma és Körte Világszövetség Magyarországon rendezi meg nemzetközi konferenciáját. Mondta Nagy István agrárminiszter a rendezvény budapesti megnyitóján az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint. A közleményben kiemelték, a tárcavezető elmondta, ilyen gyors változások a világban még nem voltak, mint napjainkban. Éppen ezért jelentenek kiváló lehetőséget a hasonló konferenciák, ahol a problémákkal szemben egy olyan közösség áll, amely a jövő próbatételeire a megoldásokat mindig együtt keresi. Európa ugyanis új kihívások elé néz. Az agrárium szerepe felértékelődött, és ezt a lehetőséget ki kell használni. Hetek óta egyre fokozódik az aszály Magyarország nagyobb részén. A kukorica és napraforgó állományok egyre több felé kényszerérésben vannak és száradásnak indultak, de egyelőre nem várható számottevő eső, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben nagyobb részt száraz volt az időjárás. Az érkező gyenge időjárási frontok csak kis területre, délnyugatra, nyugatra és északkeletre hoztak számottevő csapadékot. Helyenként 20-30 mm, de az ország jelentős része szinte teljesen szárazon maradt. Az elmúlt 30 nap csapadék összege országszerte jelentősen elmarad az átlagostól, többnyire 20-70 mm-es a hiány. A talaj felső fél méteres rétege az ország túlnyomó részén rendkívül száraz. végül az időjárásról. Pénteken a helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként főként az északkeleti harmadban fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati, északi szél. Zivatarok mentén átmenetileg erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink! Irodalmi összeállítást hallanak Arany János, Áprili Lajos, Csanád Béla, Csúri Sándor, Fáji Ferenc, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Sík Sándor és Turmezei Erzsébet műveiből. A verseket Babócsai Réka, Besenyei Ferenc, Fehér István, Fűr Anikó, Hegedűs D. Géza, Jakó Beáta és Sinkovics Imre előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Csanád Béla, Mezei Csokor. Harangvirágok. Apró fehér harangok szólalnak csengve, halkan a hajnali mezőkön. Ha arra jársz az úton, imádkozz csöndben értem, hajnali áhítatban. Búzavirág. Aranyros földek szegélyén szelíd búzavirág, benned ragyog mennyei kéken a tisztaság. De holnap már kaszások jönnek, s levágnak kis virág. Költöz szívembe, tiszta, ott élj tovább. Pipacsok. Hogy lángol a nyár füst nélküli csöndben? Csupa láng, csupa fény a mező. Viruló pipacserdő izzik a réten. Lobogó öröm a levegő. Lobogó öröm, égni, hevülni a szívnek a jóért. Ó, tüzek, ó, pipacsok! Ahogyan rendelte az isteni kertész. Akarok, akarok, akarok.
Égi csikón léptet a nyár. Égi csikón léptet a nyár. Tarka idő ünnepre jár. Táncra való, fürdeni jó. Nagy hegy alatt hűsöl a tó. Hogyha kijössz, messzire mégy. Hogyha maradsz, csípdes a légy. Habzik az ég, mint teletál. Tarka idő szőttese száll. Kánikula. Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég, eltörpül láng űrben a tarka vidék. Olvattan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét piheszál, óriás magányban egy pacsirta száll.
Nyári dél. Miféle álom úszkál a szilvafák alatt, hova a nyár taszít? aranycsordában járnak a darazsak, inni a vájúig. A pajta hűsterem, elhagyott ócska színház, kellékekkel tele, kaszák, scséphadarok közé egy paraszt Hamlet éppen beillene. Vakít az ól, falára lovat vés egy gyerek, s a lóra katonát, galambál arcba múzsa röppen a földre le, s elvezeti lovát. Egyszerű nyári dél, sárgulsz akár a tök, szérükön fölpúpozva, aranykor végi fényed odaégeti testem árnyát a kert kapukra. Lehetne vade föld játéktalan borús, homok vagy kővilág, s bejó, hogy mégsem az. Isten helyett rigók szállnak a kerten át.
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben. Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a nap tűzzáporától összeverten haldoklanak a sápat rózsafák. Sóhajtva várjuk mind az éjszakát. Az elsötétített szobába bent jár a varrógép. Tompa csend. Az ablakokban kókadó virág, az üvegen szivárvány karikák. Ebéd utáni részeg nyugalom. Csupán az óra kattog a falon, s a piros csíkos függönyökön által beárad a naptompított tüze, és egybeolvad a lágy félhomállyal. De folyosunk oly hűvös és üde, akár a mély sötétlő pince lenn, a ház emészt, pihenve, nesztelen, öreganyú a zöldzsöjjébe dűl, könyvet, kötést hamar a sutba dob, pillája csuklik, és elszenderül. Dongók zümmögnek néki altatót. Az asztalon ott a fekete kávé, egy pár kenyérhéj, pár boros üveg, friss körték, dinnyék, hambasbélűek, s egy régi pápaszem, öreg anyáé. Kutyánk nyelvelve a márványra dőlt. Csönd. A légyfogóink hangosan zenélnek. Néhány ügyetlen légy mindjárt becseppen, s bután evickél a csípős ecetben. A konyhában sugárzó rézedények, színes papírcsipkék és álmos élet. Nagy serpenyő, fényes mozsártörők, a jég között mázas teljes köcsök. 2 óra. Már nem mozdul semmi sem. Minden pihen.
Fáji Ferenc. Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos. És ránk gondol. Kik tűzben élünk itt lens, a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek, rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.
Mezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk. Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
Áprili Lajos, kakukk. Szól. Elhallgatsz, figyel. Megszólal újra. A lombot édes láz borzolja meg, mintha pán fuvolából szabadulna hangpárja hívó, budgyanó, meleg. Ha ez a vágytól duzzadó zene egyszer lelüktet majd egy szikla szájon, s újjongva száll a néma mélybe le, ahol komor király az én királyom, rezzent a hang, s te, sugaras világ, a mély ködön túl megjelensz előttem, forrás vizek, rétek, hegyéli fák, sok hű arc, melyet életembe szőttem, holdfény játék a házunk teraszán, május habos felhője langyos égen, s felzokogok. Válts vissza, föld, hazám, áldott bölcsöm, gyötrő gyönyörűségem.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túl siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly símán, oly szelíden ballagott le parttalan medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint megannyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjúrendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Túl a réten néma méltóságban magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszkötvet fejére, s olyan, mintha égne, s folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján mogyoró s rekettye bokrok tarkán, köztök egy csak a nyílás. Azon át látni távol kisfalucska tornyát. Boldog órák szép emlékeképpen rózsafelhők úsztak át az égen. Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be. Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt, mint szúnyog dongása. Túlnan vélem átellenben éppen pórmenyecske jött. Korsó kezében. Korsóját még telemerítette, rám nézett át. Aztán ment sietve. Ottan némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes mély mámorba szédült a természet örök szépségétől. Ó, természet! Ó, dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni vélet? Mi nagy vagy te? Mentől inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva fél szendergésemből félrevelt harang zúgása vert föl. Jön az árvíz, hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték, mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot. El akarta nyelni a világot.
Az Alföld. Mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. Felröpülök ekkor gondolatban túl a földön, felhők közelébe, s mosolyogva néz rám a Dunától a Tiszáig nyúló róna képe. Déli bábos ég alatt kolompol kiskunságnak száz kövér gulyája, deleléskor hosszú gémű kútnál széles vájú kettős ága várja. méneseknek nyargaló futása zúg a szélben, körmeik dobognak, s a csikósok kurjantása hallik, spattogása hangos ostoroknak. A tanyáknál szellők lágyölében ringatózik a kalászos búza, s a smaragdnak eleven színével a környéket vígan koszorúzza. Ide járnak szomszédnádasokból a vadlúdak esti szürkületben, és ijedve kelnek légi útra, hogyha a nád a széltől meglebben. A tanyákon túl a puszta mélyén áll magányos, döltkéményű csárda. Látogatják a szomjas betyárok kecskemétre menvén a vásárra. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a királydinnyés homokban. Odafészkel a visító vércse gyermekektől nem háborgatottan. Ott tenyészik a bús árvalányhaj, s kék virága a szamár kenyérnek. Hűstövéhez déli nap hevében megpihenni tarka gyíkok térnek. Messze, hol az ég a földet éri, a homályból kék gyümölcsfák orma néz, s megettük, mint halvány ködoszlop, egy-egy város templomának tornya. Szép vagy, Alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is fölöttem.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Arany János, Áprili Lajos, Csanád Béla, Csóri Sándor, Fáji Ferenc, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Sík Sándor és Turmezei Erzsébet műveiből. A verseket Babócsai Réka, Besenyei Ferenc, Fehér István, Fűr Anikó, Hegedűs D. Géza, Jakó Beáta és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a párizsi olimpián. 10 éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakó pátriárka, kollektív tragédia. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Ferenc pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Ferenc pápa szerdán reggel az általános kiallgatás előtt fogadta a Vatikánban az olaszországi afgán közösségek társulatának 10 tagját. hozzájuk intézett beszédében osztozott népük fájdalmas történetében, és arra biztatta őket, hogy ne engedjék vallási hagyományaikat politikai szándékok eszközévé tenni, hanem törekedjenek olyan együttérésre, melyben az emberek kölcsönösen elismerik egymás vallási és kulturális értékeit.
L'Afghanistan nel ultimi decenni ha avuto una storia complicata e drammatica.
Afganisztán az utóbbi évtizedekben bonyolult és drámai történelmet élt meg, amelyet egymás követő véres háborúk sora jellemzett. Ilyen körülmények között nagyon nehéz volt a lakosságnak nyugodt, szabad és békés életet élnie. A háborúskodás miatt sokan vesztették életüket, mások pedig hazájuk elhagyására kényszerültek. Kezdte beszédét a pápa. Az afgán társadalmat, miként a szomszédos Pakisztánt is közösen jellemzi, hogy sok nemzetiség alkotja, amelyek mindegyike büszke kultúrájára és hagyományaira. Ez a sokféleség azonban a sajátosság védelme helyett sokszor alkalom a diszkriminációra és a kirekesztésre, sőt, az üldözésre is. Mindez különösen is érvényes a Pakisztánnal szomszédos lyukacsos határra, ahol számos etnikum és vallás élés találkozik egymással. A pápa szerint a vallásnak természeténél fogva hozzá kellene járulnia a szembenállások keserűségeinek enyhítéseihez, és olyan tereket kellene teremtenie, melyekben egyenlőképpen elismerik egymás értékeit. Mégis a vallást sokszor manipulálják és eszközként hasznosítják, és olyan célokra használják, amelyek idegenek a természetétől.
È perciò indispensabile che in tutti maturi la convinzione che non si può in nome di Dio fomentare il disprezzo dell'altro, l'odio, la violenza.
Ennél fogva nélkülözhetetlen, hogy mindenkiben érlelődjék a meggyőződés, hogy Isten nevében nem lehet megvetést, gyűlöletet és erőszakot szítani. A Szentatya ezért arra biztatja az afgán közösséget, hogy továbbra is munkálkodjanak a vallási harmónia előmozdítására irányuló nemes szándékaikon, hogy legyőzzék a különböző vallások közötti félreértéseket, és ezáltal a bizalomteljes párbeszéd és béke útját tudják építeni. Ez korán sem egyszerű út, amely olykor kudarcot szenved, de mégis ez az egyetlen lehetséges út, amelyet kitartóan és következetesen kell követni, ha valóban jót akarnak tenni a közösségnek a béke szolgálatában. Ferenc pápa végül az Al-Azhar nagyimámjával 2019. február 4-én aláírt emberi testvériség dokumentumára utalt, amely leszögezi, hogy a vallások soha nem szítanak háborút, nem ösztönöznek gyűlöletre, ellenségeskedésre, szélsőségességre, sem erőszakra vagy vérontásra. Ezek a csapások a vallási tanítástól való eltérésnek, a vallások politikai célra történő használatának, valamint bizonyos hívő emberek torz vallás értelmezésein a következményei, akik visszaéltek a vallásos érzelmeknek az emberek szívére gyakorolt befolyásával, hogy olyan dolgokra vegyék rá őket, amelyeknek nincs közük a vallás igazságaihoz.
Pertanto abbiamo chiesto a tutti di cessare di strumentalizzare la religione per incitare all'odio, alla violenza.
Éppen ezért kéri, hogy szűnjön meg a vallások eszközként hasznosítása gyűlölet és erőszak keltésére. Az emberi testvériség dokumentuma pontosan az Istenbe vetett hit révén született, aki az embereket testvérként teremtette meg, és nem akarja, hogy az ő nevét emberek terrorizálására használják. A vallás szerepéről elmondottak hasonló módon vonatkoztathatók az etnikai, nyelvi, kulturális különbségekre, amelyek kezeléséhez ugyanúgy szükséges a párbeszéd kultúrájának útként való elfogadása, a közös együttműködés és egymás kölcsönös ismerete. Ferenc pápa mindenható és irgalmas Isten segítségét kérte a kormányok és a lakosság számára egy olyan társadalom felépítéséhez, ahol mindenkit egyenlő jogokkal rendelkező, teljes jogú állampolgárként ismernek el, és ahol mindenki a saját szokásai és kultúrája szerint élhet, mindenki jogai figyelembe vevő keretek között visszaélések és diszkrimináció nélkül.
Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a párizsi olimpián. Az 1924-es párizsi olimpiai játékok idején a Notre-Dame székesegyház rendkívüli vallásközi szertartásnak adott otthont. 100 évvel később, augusztus 4-én újabb vallásközi találkozót tartottak a híres párizsi székesegyház előterében, hogy megünnepeljék a testvériség szellemét, amely a világ legfontosabb sporteseményének hátterében áll. Vasárnap délelőtt 10 órakor a világ öt nagy vallásának képviselői gyűltek össze Párizs egyik legikonikusabb jelképe előtt, amely a 2019. április 15-i pusztító tűzvész után még mindig újjáépítés alatt áll, és idén decemberben nyitják meg újra. Az olimpiai falu különböző vallások központjának, mintegy 100 lelkészével körülvéve, megosztották gondolataikat arról, hogyan hozhatja ki a sport az emberiségből a legjobbat, és hogyan szolgálhatja a világ népeit. Philippe Marseille püspök, Párizs segédpüspöke, valamint Christian Krieger tiszteletes, a francia protestáns szövetség elnöke, és Anton Gejesov tiszteletes, franciaországi ortodox kórházlelkész képviselte a keresztény vallást. Hozzájuk csatlakozott Haim Korsia, francia főrabbi, Nayat Benali, a Párizsi Mecsetek Egyesületének elnöke, Zsigmé Trianlé Gyatso Láma, a francia buddhista unió társelnöke, és Sajlek Bafsár, a hindu közösség képviselője. Emmanuel Gobillard dinyéi püspök, a Szentszék külön megbízottja a 2024-es párizsi olimpián, a Vatikáni Rádiónak kifejtette, hogy a Notre-Dame székesegyház volt az esemény helyszíne, mert ez egy nagy vallási jelentőséggel bíró hely a keresztények számára, de egyben egy olyan hely, amely minden emberhez szól szerte a világon. A vallási vezetők szabadon beszéltek imával, buzdítással vagy olvasmányokkal. Gobillard püspök kiemelte a szertartás alatti csend pillanatainak hatását. Szerintem ez a legszebb módja egy közös ima kifejezésének, amely lehetővé teszi, hogy valami fontosat és szépet mondjunk. 1924. július 5-én Pierre de Coubertin báró, a modern olimpiai játékok elindítója kérésére rendezett első vallásközi találkozó szinte az összes sportolót összehozta. Gobillard püspök emlékeztetett arra, hogy eleinte a kezdeményezés némi vitát váltott ki. Akkor de Coubertin báró pontosította, hogy a szertartás nem tartalmaz sem szentmisét, sem áldást, sem papokat az oltárnál, sem a katolikus szertartás bármely más elemét, hanem csak gyönyörű énekeket egy lenyűgöző környezetben, és néhány nagyon világi üdvözlő szót. A szertartást azonban később a korabeli sajtó üdvözölte. A Paris Soir, francia napilap, egészen odáig ment, hogy azt írta. Isten csodát tett azzal, hogy a protestánsokat, buddhistákat, zsidókat és ortodox keresztényeket összehozta szentélyében. Ez a rendkívüli esemény, jegyezte meg Gobillard püspök, azt mutatja, hogy a vallások már egy évszázaddal ezelőtt is ki akarták fejezni testvériségüket, megjegyezve, hogy ez az olimpiai játékok idején történt. Ez az egységszellem a mostani játékok során is végigkíséri majd a sportolókat, az olimpiai falu különböző vallások központjában, amely öt imaszobának ad otthont, és lelki támaszt nyújt a versenyek alatt. Tíz éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakó pátriárka, kollektív tragédia. Kollektív tragédia a keresztények és más kisebbségek ellen, amely még mindig élénken él az emlékezetekben. Való igaz, az ISIS-t legyőzték, de ideológiája továbbra is erős, és nem csak Irakban. Ezt hangsúlyozza Luis Rafael Szákó bíboros, a Káldok bagdadi pátriárkája, aki a Fidesz missziós hírügynökségnek felidézte azt a 10 évet, amióta az úgynevezett iszlám állam dzsihadistái kiűzték a keresztényeket a ninivei síkságról, és megpróbálták létrehozni a kalifátust Irak és Szíria határán. 120 ezer keresztény volt kénytelen elhagyni otthonát és javaikat a 2014. augusztus 6-a és 7-e közötti éjszakán. Szakó pátriárka sajnálja, hogy közülük csak 60% tért vissza, ezzel veszélybe sodorva a világ egyik legrégebbi keresztény jelenlétét a területen. Körülbelül 30 család költözött vissza, gyakran hiányzó családtagokkal és nagyon idős emberekkel. Az úgynevezett iszlám állam uralma alá került egyik első iraki városból, Moszulból, már 2014. június végén elmenekült mintegy 1200 keresztény család, amely megérkezett a síkság falvaiba, például Kramlesbe és Tilkifbe. Otthonaikat ugyanis N betűvel jelölték meg a Nazareno kifejezés alapján. Menekülés vagy halál. Ez volt az iszlám hitre térés egyetlen alternatívája. Legtöbbjük hosszú várakozás után az iraki Kurdisztánba menekült, és ma a keresztények az ország északi részén élő 600 ezer helyüket elhagyni kényszerült ember 7%-át teszik ki, többségük Erbil körzetében él. A becslések szerint havonta körülbelül 100 keresztény család hagyja el Irakot, mutat rá Szakó bíboros. Az okok között a háborús traumák mellett az országban gyakran uralkodó fanatizmus, a közel-keleti aggasztó jelenlegi helyzet és a totális háborútól való félelem szerepel. Irakban, mondja a pátriárka, egy modern, demokratikus, állampolgárságon alapuló civil államra van szükségünk. Már nem beszélhetünk többségről, kisebbségről, keresztényekről, zsidókról, síitákról, szunnitákról, jazidiakról és így tovább, hanem polgárokról. Mindannyian állampolgárok vagyunk, egyenlő jogokkal és kötelességekkel. Csak Moszulban, az Irakban jelenlévő keresztények száma a 21. század elején több mint 100 000 volt, és számuk már Saddam Hussein rezsimjének 2003-as bukása után a felekezeti erőszak fokozódásával csökkent. Sokan emigráltak, majd visszatértek Észak-Amerikából, Európából és Ausztráliából. Több mint 1 millió keresztény menekült el, nem csak Észak-Irakból, hanem olyan városokból is, mint Bászra, ahol ma 300 keresztény család él, míg 50 évvel ezelőtt még 5000 család volt a településen. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Az elmúlt vasárnap evangéliumában többször is elhangzott Jézus kijelentése: én vagyok az élet kenyere. Az évközi 19. vasárnap ez a kijelentés újra megismétlésre kerül többször is, hogy még jobban közel kerüljek Jézus lényéhez, isteni életéhez, sőt, hogy ebben az isteni életben erősebbé válhassak. A görög nyelvben két szó jelöli az életet. Az egyik a biosz, amely a biológiai életet jelöli, a másik a zoé, amely a magasabb rendű életre utal. Amikor Jézus az életről szól, az eredeti görög szöveg szerint soha nem a biológiai életet jelentő biosz szót használja, hanem a zoét, amely azt jelenti elevennek, egészségesnek lenni. Tehát egy magasabb rendű, igazi életet jelentő szó ez. Az élet ugyanis nem csak biosz, hanem zoé. Erre a magasabb rendű életre kapott meghívást az ember. Ez a magasabb rendű élet az Istenre hangolt élet, amikor az ember nem csak vegetál, hanem igazán él. Ez a zoé, az Istenre hangolt élet, a vele való és benne való együttlét. Ő benne meg csak akkor tudok lenni és megmaradni, ha ő belőle táplálkozom, ha ha őt megeszem. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha a Szentlélektől átváltoztatott kenyeret magamhoz veszem, az beépül életembe, és ezzel már úgymond istenibb életet élek. Igazából fel sem tudom fogni, mekkora ajándék és lehetőség így részesülni ő belőle. Elmével nem, de szívvel rá lehet érezni. Ez a ráérzés, megérzés döbbenete is ajándék. Az ajándékot pedig kikényszeríteni nem lehet, csak gyakorolni a nyitottságot, szentmisén való részvétel és az igehallgatás által. Ha tényleg kicsit is ráézzek erre a titokra, akkor megszólal bennem is általam ez a titok. Ez aztán arra késztet, hogy még több időt szánjak a vele való együttlétre, és hogy megegyem őt, beépüljön, pontosabban visszaépüljön életembe. S akkor arra is rádöbbenek, hogy ő éltet, mozgat és küld. Így növekszik nyitottságom ő iránta és mások iránt is. Ez lenne a megoldás, és nem az előítéletek vagy utógondolatok, amelyekkel a szentírási rész elején támadják Jézust, nem de Józsefnek az ácsnak a fia. Nem ismerjük rokonait? Az ember képes arra, hogy mindenféle kifogást találjon, és hogy ne fogadja be ezt az isteni életet. Őt, aki ma is, mindig az élet kenyere. Karl Rahner, a nagy hittudós és jezsuita szerzetes mondását sokaktól hallhattam, nem szó szerint idézem. A holnap keresztény vagy misztikus lesz. Olyan, aki megtapasztalta Istent, vagy nem lesz keresztény. Egyértelmű kijelentés ez. Keresztény ember nem az, aki valamelyik keresztény egyházhoz tartozik, hanem az, aki találkozott az Istennel, és minden nap Istennel akar élni, vele akar járni, és Krisztusból, az élő kenyérből táplálkozik. Amikor belőle élek, akkor valójában nem én veszem fel őt, hanem ő vesz fel engem, és ő épít be életébe. Aki Krisztust választja minden nap tudatosan, és Krisztusból táplálkozik, Krisztusivá válik. Az élet kenyere élteti, és megváltozik. Gyakran mondogatják magukat tapasztaltnak tartó emberek. Kutyából nem lesz szalonna. Ezzel kapcsolatban olvastam valahol, és teljesen ebben hiszek. A mennyek országában olyan szalonnák lesznek, amelyek mind kutyából készültek. Humoros kijelentés, de ez a lényeg. Aki Krisztussal és Krisztusból él, folyamatosan és radikálisan változik. Én kivel élek?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Hitélet címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
nap verse.
Rónai György. Hat vers a korintusziakhoz. Első. Ha életedben, ebben a kegyetlen hajszában, egy-egy ritka pillanat mélyén meghallod olykor a magad hangját, azt a bágyat kis neszt szívedben, azt az éhen könyörgő, tehetetlen csecsemő sírást, melyben a szavak fekéjétől még tiszta, igazabb éned irgalmat kérő jajar ebben. Miért támadsz rá nyomban? Puszta kézzel, mint egy eszelős gyilkosnak, miért kell torkon ragadnod és megfojtanod? Azt hiszed, némább lesz, ha már halott. Igaz, nem szól, de szörnyű bűze vádol, s megtébolyulsz egy kis hulla szagától.
Rónai György hat vers a korintusiakhoz című írásának első részét Plaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Mennyei atyánk, add meg papjaidnak szolgálatot kegyelmét, újítsd meg szívükben a szentség lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent lelked ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbéli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljes szentséges szereteteddel, hogy egészen a tieid legyenek, és dicséretes módon éljenek anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, te légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek között tanácsadójuk, az igazságtalanságuk között védelmük, a betegségben orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a te közösséget pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.